ismeretlen zsoltárok. Őtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.
Dicsértessék Jézus Krisztus, tisztelt Mária rádiók hallgatók, Horváth Endre plébános vagyok, és az ismeretlen zsoltárok előadásainkból hallgatunk egy újabb részt a zsoltárokról, amelyek a hívő ember imádságos könyve. Zsoltárok, amik a hívő ember örömét, bánatát fejezik ki, és éppen ezért minden egyes kor embere számára egy lehetőség, hogy fölismerje benne a saját élethelyzetét. Amikor a zsoltárok könyvét olvassuk, mindig egy különleges élmény, hogyha véletlenül egy olyan zsoltárra akadunk, ami kifejezi a mi örömünket, a mi bánatunkat, az, ami éppen bennünket foglalkoztat. És ilyen esetekben, amikor az ember rátalál, akkor úgy érzi, hogy ez most az én imádságom. És mindig egy élmény azt megtapasztalni, hogy ez a zsoltár, ami kifejezi az én érzéseimet is, az én életállapotomat is, ez a zsoltár sokkal jobban önti szavakba azt, ami nekem örömet okoz, vagy ami az én számomra probléma, és szinte valahol megtanítja, számba adja a megfelelő szavakat arra, hogy valóban jól tudjak imádkozni. A zsoltárok könyve ezen keresztül tudnak a mi imádságaink is lenni, bennünket is imádságra nevelni. Azonban azt a kérdést is fel kell tennünk, hogy vajon a zsoltárokban hogyan jelenik meg hitünknek a központi titka, központi mondani valója Jézus kereszthalála és föltámadása. Az ősegyház kezdetektől fogva vallotta azt, hogy az egész ószövetségi szentírás, külön kiemelve a prófétákat és a zsoltárokat, előre megjövendölte Jézusnak a halálát, szenvedését, föltámadását, hogy előre beszél mindarról, ami Jézussal történt, és az, hogy Jézus tanításában, halálában, föltámadásában az egész ószövetségi szentírás beteljesedett. Mi az, ami a zsoltárokban beszél számunkra Jézus haláláról, föltámadásáról? Igazából azt kell mondanunk, hogy a zsoltárok nem úgy írottak, hogy megfogalmazzanak valamilyen jövendőlést. Jó néhány ószövetségi szentírási rész valóban, főleg a profitáknál, így fogalmazódik meg. A zsoltároknak nem az a céljuk. A zsoltárok, amikor megíródnak, akkor az a céljuk, hogy a zsoltárt imádkozó ember az akkori, illetve a mai is, kiöntse a szívét az Isten szín előtt. Örömében, bánatában, hálájában. Mégis nagyon is igaza van az ősegyháznak, amikor fölismeri egy jó néhány zsoltárban azt, hogy előre van jelezve Jézus alakja. Elsősorban azért, mert Jézus volt a tökéletes imádkozó ember. Az Ószövetségben is rengeteg nagyszerű imádkozó embert látunk, aki az Isten kapcsolatát olyan módon éli meg, hogy mindenképpen példa adó az emberek számára, mindannyiunk számára. De mindezek közül kiemelkedik Jézus, aki Isten fiaként a gyermeki, a fiúi magatartást olyan mértékben élte meg, ami összehasonlíthatatlan mindenkihez. És épp ez miatt összehasonlíthatatlanul teljesebben éri meg az imádkozó embernek a magatartását is. Jézus maga is imádkozott. Nagyon sokszor hozza elénk a Szentírás az imádkozó Jézust. Igazából azt kell mondjuk, hogy Jézus az imából élt, az Atyával való párbeszédből élt. És épp ez miatt az ő különböző élethelyzeteiben is mind az örömöt, mind a bánatot egészen különleges módon élte meg. Tehát az, ami megfogalmazódik a zsoltárokba, nem egy az egybe jövendőlés akar lenni. Mégis vannak olyan zsoltárok, amelyek kimondják számunkra azt, hogy Jézus mit élt meg. Egészen különlegesen fontos zsoltár ezen a téren a 22-es zsoltár. Azért olyan fontos, mert a kereszten haldokló Jézus maga is ezt imádkozza. Minden egyes szenvedés történet olvasásakor Máté, Márk, Lukács megemlíti, amint Jézus a kereszten ezeket a szavakat mondja, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? ez a mondat igazából a 22. Zsoltárnak a bevezető része. És ez azt jelenti, hogy Jézus abban az élethelyzetben, kereszten, ezt a Zsoltárt találta az ő élete, az élethelyzete legtökéletesebb kifejezésének. Éppen ezért szeretnénk most ezt a Zsoltárt végig elmélkedni, átolvasni, és megnézni, hogy mi az, amit számunkra ez a 22. Zsoltár üzen, hogy jobban meg tudjuk érteni Jézus szenvedésének a miben létét. Az, ami legtöbbet ad ezen a, ebben a Zsoltárban, az igazából az, hogy segít föl térképezni, hogy mi is zajlik Jézus szívébe. Érthetően nem láthatunk senkinek a szívébe. Nem láthatjuk Jézus legmélyebb érzéseit. De ez a Zsoltár, ami egy szenvedő embernek a Zsoltára, kifejezi azt, hogy Jézus mit él át. Ténylegesen ez a Zsoltár, a 22. Zsoltár azt fejezi ki, amit Jézus előtt néhány száz évvel egy szenvedő ember, aki ténylegesen fennékig ürítette a szenvedés kelyhét, megélt. De Jézus ezt még sokszorosan élte át. Ezek a szavak segítenek bennünket megérteni, hogy Jézusnak a lelkében mi mehetett végbe. Máté evangelista, amikor a kereszten haldokló Jézust ábrázolja, akkor idézi, mint Jézus azt mondja, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Éli, éli, lama sabachthani. Igazából Máté evangelista úgy idézi ezt a héber szöveget, hogy azt érezzük, hogy Jézus imádkozza ezt a Zsoltárt. Éli, éli, lama sabachthani. Tehát héberül idézi Máté evangelista. Jézus tehát haldoklása pillanatában az imádságba kapaszkodik. Önmagában már ez a tény nagyon sokat mond. Nem csak egy panasz ez. Természetesen kifejezi azt, ami Jézus szívébe zajlik. Úgy érzi, az Isten elhagyta őt. De másrészt mégis az imádságnak a kifejeződése Jézus haldokolva imádkozik. Haldokolva is az elhagyatottság érzése közepette és az Isten kezébe kapaszkodik. Éli, éli, lama sabachthani. Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Márk evangelista, aki ugyancsak idézi ezt a szöveget, azonban arám nyelven mondatja el Jézussal. Éli, 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 lama sabachthani. Nagyon kicsi a különbség, de azt akarja kifejezni, hogy Jézus nem csak hogy imádkozik, hanem valóban az anyanyelvén mondja ezt. És ezen keresztül azt fejezi ki ez az imádság, amit Jézus legmélyében meg is él. Jézus megéli azt, hogy Isten elfordult tőle. Ez egy olyasmi, amit döbbenten kell, hogy hallgassunk. Az, hogy mi emberek időnként úgy érezzük, mintha az Isten elfordulna tőlünk, ez mekkora szörnyűséges élmény. Pedig igazából az Isten nem fordul el tőlünk. Mi bűneinkkel takarjuk el Isten és a köztünk levő kapcsolatot. A mi bűneinkkel ásunk árkot Isten meg közénk. És mégis, mikor ezt megtapasztaljuk, pedig önmagában mondjuk így igazságosság szerint rászolgáltunk, milyen iszonyatos élmény megtapasztalni, hogy Isten eltakarja előlünk az ő arcát. Elfordult tőlünk. Jézus viszont, mikor ezt megtapasztalja egyrészt, nem úgy tapasztalja meg, mint bűnös. Nem csak, hogy Jézus nem bűnös, hanem olyan mély közösségbe, olyan mély egységbe, mint Jézus, meg az Atyaisten, soha senki nem volt. Soha senki még el sem tudja képzelni azt a bensőséges összetartozást, ami Jézus meg az Atyaisten között van. Jézus tudja igazából, hogy mit jelent az Atyaisten szeretetének az édessége. És amikor nem csak, hogy nem érzi tovább már ezt az édességet, hanem éppen azt tapasztalja, hogy elfordul tőle, annak a veszteségnek a szörnyű érzése milyen lehet. Nem az, amit mi ilyen morzsányit megtapasztalunk, hanem annak a valósága, hogy Isten valóban úgy kezeli őt, mint bűnöst. Sőt, Szent Pál azt mondja, Isten úgy tekintett rá, mint bűnre. Ez a megfogalmazás, amit sokszor nem is így fordítunk magyarra, de ez azért fontos, amit Szent Pál mond, mert azt akarja érzékeltetni velünk, hogy az Isten a bűnöst soha nem ítéli el. A bűnöst mindig szereti. A bűn az, amit elítél. És azt mondja Szent Pál, hogy Jézus olyan mértékig magára vette a világ bűneit, a mi bűneinket, hogy a bűn szinte eltakarta az ő arcát, szinte befette, ki se látszott alóla. Olyan hatalmas teherként nehezedett rá, és az Isten, az Atya Isten, amikor ránézett, akkor csak a bűnt látta. És a bűnt azt elvetette magától. Jézus azt éri meg, hogy az Atya Isten úgy veti el őt a mi üdvösségünkért, a mi bűneink súlya miatt, mintha bűn lenne. Egyértelmű, hogy az Isten nem veti el az ő fiát. Az Isten akkor értékeli legis legmélyebben, akkor szereti legis legmélyebben az ő egyszülött fiát, amikor odadja, értünk, az életét. Hiszen ekkora odaadást soha nem csinált, mint amikor megvált bennünket. De Jézus ezt éri meg, hogy valóságosan megtörténik vele, hogy az, akinek az édes szeretetének az édességét olyan mélységesen eddig érezte, most mindenestől elveti őt is, és elveszíti. Az, amit én bűnösként megérdemelnék, Jézus azt éri meg valóságosan. Ez az Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, ez érthetően, hogy egy imádkozó, szenvedő embernek a panasza. Jézus ezt valóságosan megéli. És nem csak mint egy ember, hanem mint az Isten egyszülött fia. Ebbe belegondolni, hogy igazából itt mi is zajlik, csak megsejthetjük. De az, amit számunkra el akar mondani, nem létezik olyan szenvedés, amit Jézus ne ismerne. Nem létezik olyan magány, nem létezik olyan nyomor, akárkinek, akármilyen élethelyzetben van, hogy Jézus már réges-rég ne lenne ott. Ez az Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, ez az imádság, ez a kereszten elhangzó kifejezés egyszerre egy szörnyű valami, ugyanakkor számunkra, megváltott bűnösök számára egy csodálatos ígéret. Viszont tovább kell mennünk, ez a legelső mondat, akármennyire is fontos, amikor Jézus elkezdi imádkozni a Zsoltárt, nem tudjuk, hogy a kereszten meddig jutott a Zsoltár imádkozásával, de amikor elkezdi imádkozni a Zsoltárt, akkor utal arra, hogy az egész Zsoltárt úgy érzi, mint a saját élet helyzete kifejezését. És ez miatt érdemes végig menni a Zsoltár szavain, az miatt is, mert szinte megdöbbentő pontossággal jövendőri meg, hogy mi történik Jézussal. Hallgassuk a Zsoltár szavait. Talán ismerjük már, de érdemes főleg a nagy héten Jézus kereszthalálára lélekbe készülve érdemes újra meg újra elimádkozni ezt a Zsoltárt. Istenem, Istenem, miért hagytál el? Miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos szavamtól? Istenem, szólítalak nappal, és nem hallod. Szólítalak éjjel, és nem adsz feledetet. Pedig te szent vagy, és Izrael dicséretei között lakozol. Benned reménykedtek atyáink, reméltek, és te megszabadítottad őket. Hozzád kiáltottak, és megmenekültek. Benned bíztak, és nem csalatkoztak. Ez az első bevezető része ennek a Zsoltárnak, annak a kifejeződése, hogy a Zsoltáros teljes szívből kiált az Istenhez, aki hallgat. Az életnek nagy-nagy fájdalmai között van az Istennek a némasága. A szenvedés, a halál, a fájdalom feletti hallgatása az Istennek. Amikor nem lép közbe, pedig úgy érezzük, hogy Ha valamikor, akkor most kellene, hogy segítsen. Zsoltáros eszébe idézi őseit, atyáit, akik ugyancsak hívő emberként járták az élet útját, és könyörögtek az Istenhez, és segítséget nyertek. Ő mégis azt tapasztalja, hogy minden erőlködése, minden imádsága ellenére az Isten hallgat. És ezért folytatja így, de én csak féreg vagyok, nem ember. Emberek gúnytárgya és a népek megvetettje. Mind, aki lát, gúnytűz belőlem. Vigyorogva elhúzza száját, és bólogat. Az Úrban bízott, hát mentse meg, segítsen rajta, a kedvétleri benne. Zsoltáros úgy érzi, hogy nem is méltó őseihez, az igazán hívő, imádkozó emberekhez. Azt hinni meg, hogy nem más, mint egy féreg, egy megvetendő, parányi, aki nem csak hogy kicsi és törékeny, hanem eltiporni való féreg. És ezt az életérzést úgy érzi meg, hogy az emberek gúnyolják, megvetik. Mindenki, aki lát, gúnytűz belőlem, vigyorogva elhúzza száját, vagyis rám nézők azok örülnek, vigyorognak és élvezik, örülnek ennek az élethelyzetnek, bólogatnak, így van, így kellett neki. És azt mondják, az Úrban bízott, hát mentse meg! Segítsen rajta, ha kedvétleri benne. Azt állította, hogy az Úristen kedvétleri benne, azt állította, hogy bármilyen körülmények között számíthat az Isten segítségére. Hát itt van. Ha ténylegesen az Úristen kedvétleri benne, akkor mentse meg. Vagyis ezek a gúnyolódó ellenségek igazából nem az Isten erejét teszik nem az Isten erejét kérdőjelezik meg, hanem magát a szenvedő Zsoltárost támadják. Mikor azt mondják, hogy lám csak, ha ténylegesen olyan igaz lennél, ahogy mondod, ha ténylegesen kedvét lennél benned az Isten, akkor megszabadítana. Jézus életében, mikor a kereszten van, ugyanez az élethelyzet előjön. Szentírás kifejezetten megemlíti a főpapokat, írástudókat, akik gúnyolódnak Jézuson. Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, ő szálljon le most a keresztről. Nem szó szerint ugyanezek a szavak hangzanak el, de az értelme ugyanez. Máténál viszont szinte ugyanezek a szavak. Úgy is tűnik ez Máté evangelistánál, hogy Máté evangelista idézi magát a Zsoltárt. Jézus, aki nem csak arról beszélt, hogy ő az Isten küldötte, az Isten szeretett gyermek, hanem egyenesen Isten egyszülött fiának nevezte magát, amivel Istennel egyenrangúnak, Istennek nevezi magát. És most az mutatkozik meg, hogy az Isten cserbe hagyja. Az mutatkozik meg, hogy az Isten, mintha nem lelné benne kedvét. Éppen, hogy az Isten hagyja veszíteni és pusztulni. Az ellenfelek pedig büszkén és gúnyosan élcelődnek, egészen egyszerűen úgy érzik, hogy az Isten hallgatása is bizonyság arról, hogy nekik van igazuk, és nem a szenvedő igaznak. Az igaz azonban tovább imádkozik az Úristenhez. Te hoztál elő az anyaméhből. Jó voltodból, gond nélkül pihenhettem anyám örén. Tiéd vagyok kezdettől fogva, anyám méhítel fogva, te vagy az Istenem. Ne maradj távol szükségemben. Légy közel, mert senki sincs, aki segítene. Szenvedő igaz, arra emlékezik vissza, hogy gyermekkora, anyja öle óta Isten szolgálatában állt. Isten volt az, akit az ő urának tekintett. Most, amikor szükséget szenved, amikor ténylegesen senki nincs, aki segítene, most a mindenható Istent hívja, hogy ne maradj tőlem távol. És leírja azt a szörnyűséget, ami körülötte zajlik. Hatalmas tulkok vesznek körül, vásán bikái körül fognak, szájuk kitáltva, mint zsákmányra éhes ordító oroszláné. Érthetően, hogy itt az érzéseket próbálja megfogalmazni a Zsoltáros. Ellenséges emberektől, akik az életére törnek, van körülvéve. Olyanoknak érzi, mint támadó bikákat, mint éppen harapni képzülő, száját kitáltó oroszlánokat. Ténylegesen ugyanaz a pusztulás vár a szenvedő igazra, mint amit itt megfogalmaz. Olyan vagyok, mint a kiöntött víz, csontjaimat szétszették, szívem, mint a viasz szétfolyt bensőmben, torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. Ez a szenvedések közepette a végsőkig, elcsüggedés, a szenvedések közepette szinte minden egy az utolsó csepp erejét is elveszítő ember, ez, amit Jézus keresztfát hordozva megtapasztal. Bár mondhatjuk azt, hogy igazából már Getsemáni kertben is ugyanezt tapasztalta. Jézus, aki minden körülmények között kemény, jókiállású, biztos magatartású ember volt, a szenvedés pillanataiban olyannyira magára van hagyva, hogy szétfolyik bensejében a szíve, mint a víz. Mint a viasz, szétolvad. Úgy érzi, hogy teljesen szétesik. Nincs egy jártányi ereje se. Szinte a halál porába van fektetve. Kutyák falkája ólálkodik körülöttem. Mint amikor kóbor kutyák vesznek körül egy haldokló állatot, és belemarnak, és elevenen széttépik. Kutyák falkája órálkodik körülöttem. Gonosztevők serege zár körül. Kezemet, lábamat összekötték, a halál porába fektettek. Megszánmálhatom minden csontomat. Ők néznek, bámulnak rám. Elosztják maguk közt ruháimat, köntösömre pedig sorsot vetnek. Ez a ők néznek, bámulnak rám, gyakorlatilag az a magatartás, amit a Jézus kereszthalálá jelenlevő tömeg nagy része is produkált. Mint egy látványosságot szemlélik ezt a haldokló embert. Érdekes, ilyet még nem láttunk. És egész érzelmek nélkül csak bámulják, nézik. És ez a részvétlenség igazából ugyanolyan árulás, részt, mint amikor a más többiek halálát okozzák. Elosztják maguk között ruháimat, köntösömre pedig sorsot vetnek. Ez az iszonyatos magatartás igazából a hóhíroknak, a kivégzést vezető katonáknak volt a sajátja. Mikor valakit kivégeztek, akkor a ruháit elosztották maguk között. Azért, mert ruha sokkal értékesebb volt, mint manapság, és hát a halálra ítélnek úgy sincs rá szüksége. A legutolsó dolgot is elveszik tőle, és ezzel elveszik tőle a méltóságnak a legutolsó szikráját is. Érdekes ez a mozzanat, hogy és köntösére sorsot vetnek. Önmagában az, hogy a halálra ítéltnek elosztják a ruháját, lehet más élethelyzetekben is, de hogy köntösére sorsot vetnek, ez ténylegesen Jézusnál történt meg. Azért, mert a köntös egy darabból volt, nem akarták szétvágni, nem lehetett többnek adni, és ezért sorsot vetettek, vagyis kockáztak szerencsejátékkal, hogy aki nyer, azé legyen a köpeny. Igazából ez az egész leírás valahol megdöbbentő módon fejezi ki mindazt, amit Jézus átél. Egészen biztos, hogy Jézusnak a szenvedése ettől sokkal-sokkal mélyebb. De számunkra, hívő ember számára egy nagyon-nagyon hasznos segítséget jelent ez a kapaszkodó, hogy megfogalmazza ez a szenvedő ember, hogy mi az a szenvedés, amit átél. Jézus ezt biztosan átélte, sőt igazából még sokkal többet. Számunkra ez egy segítség ahhoz, hogy megértsük, hogy mi is történik kereszten haldoklóval. Érthető módon azonban csak azért akarja elmondani nekünk az Úristen, a Szentírás, mindazt, amit átél a szenvedő Jézus, hogy ezen keresztül mélyebben kapcsolódjunk hozzá, mélyebben gyökereződjünk bele a vele való életközösségbe, mert ez a szenvedő Jézus értem, sőt helyettem szenved. Ha én szenvedném el ezt a bűneimért, az jogos lenne. Hogy ő szenvedi el, ez nem egyszerűen csak egy jogtalan, hanem a legmélyebb irgalom kifejeződése. Ugyanakkor azonban hozzá kell tenni, hogy a 22-es Zsoltár nem fejeződik be a szenvedés leírásával, hanem éppen, hogy úgy megy tovább, hogy kifejezi a megdicsőrés meg a szabadulás reményét. ténylegesen, tehát arról van a szó, hogy maga az a zsoltáros, aki megfogalmazta ezt a zsoltárt, akármilyen mélyen is kellett, hogy kiürítse a szenvedés kehét, ténylegesen nem kellett, hogy meghaljon. Jézus ezzel szemben meghal. De a halálában is hordozza a föltámadás reménységét. A halálában is az Isten iránti bizalmat hordozza. Kedves Mária Rádió hallgatók, azt kívánom, hogy ez az elmélkedés is segítsen bennünket ahhoz, hogy Jézus halálát, föltámadását milyen átéljük.
Az Ismeretlen Zsoltárok című műsorunk hangzott el. Amely főtisztelendő dr. Horváth Endre atya műsora.